22 óra.
Mária Rádió Pilis Csaba, FM 104,2.
Kedves hallgatóink! A következő percekben dr. Bábel Balázs érsekatya biblia óráját hallhatják, Teofánia, vízkereszt ünnepének értelmezése az egyházatyáknál címmel.
A Mária Rádió hallgatóinak is Istentől megáldott boldog új évet kívánok. Most ezen a hittanórán Epifánia, azaz vízkereszt ünnepéről összeszedtem egy pár idézetet, hogy a karácsonyt hogy ünnepelték az ókorban, prédikációk alapján nyilván, és arra ugyanúgy vonatkozott, mint a mostani ünnepre, hogy erőteljesen teológiai ünnepként tartották. Tehát nem annyira ilyen érzelmeknek a megjelenítődése volt, hanem mély teológia, és igen hosszú prédikációkat mondtak. Mielőtt a prédikációkból idéznék, el kell mondani, hogy az Epifánia annyit jelent, mint megnyilvánulás, megjelenés. Ez nem kifejezetten csak Isten megjelenésére vonatkozik, hanem vonatkozott a királyoknak, előkelő embereknek a megjelenésére egy városban. Az Epifánia szó ennyit jelentett. Azonban itt lefoglalták az Isten megjelenésére. És azt kell meglátnunk, hogy ez az ünnep most, hogy előkerül a médiumokban, a tévedést kiküszöbölendő, el kell mondani, hogy tévedésben vannak azok, akik azt mondják, hogy a ortodox világban azért most van karácsony, mert a Julián naptárt követik, és nem a Gergely naptárt. Mert azt köztudott, hogy 1582-ben annyit kellett már módosítani, hogy 12 nappal is át kellett állítani az időt 1582. októberében, és ezért a Gergely pápához fűződik az a naptár, amit mi használunk. Az ortodoxok, akkor már megvolt a szétválás, és már csak azért sem akarták átvenni, hol jó lehet, nekik is voltak komoly csillagászaik, és rájöttek arra, hogy a naptári év, illetve a csillagászati év különbözik, de hát, hogy a pápa csillagászai mondták, ezért sem vették át. És még emlékszünk rá, hogy a nagy októberi szocialista forradalom az október 25-én volt, mi meg november 7-én ünnepeltük itt Európában. Tehát ez a különbség nem vonatkozik most az Epifánia ünnepére, hanem az egy ugyanazon hittitoknak egy másik dátumhoz kötött és más oldalú megközelítése. És lehet azt mondani, hogy korábbi, mint a karácsonynak az ünneplése. Ugyanis a második században Egyiptomban, ahol nagyon nagy volt a teológiai élet, akkor Alexandria egyik fellegvára volt a kereszténységnek, ott bizonyos gnosztikus eretnekségek is voltak, akik azt mondták, hogy Jézus Krisztus istensége valójában a megkeresztelkedéskor derült ki. Mert addig olyan volt, mint egy gyerek, mint egy másik gyerek. De ott a nyilvános működésének az elején, amikor megkeresztelkedik, akkor hallatszik az égi hang, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Tehát ez az isteni megjelenés itt datálható valójában, mondták a gnosztikusok. Mi azonban, és az egyházatyák is mondták, hogy nem, ez kezdettől így van, Jézus születésétől, hanem ott inkább az isteni megjelenésre fordították a tekintetüket. Az tény, hogy a második században tehát a nyomai vannak meg, és a harmadik, negyedik században már január 6-ához kötődik. És január 6-a, miután a nyugati kereszténység már elkezdte ünnepelni a december 25-ét, már annak a hatása beszivárgott, mert a nyugati kereszténység karácsonya átkerült keletre, mint ünnep, a keleti keresztényeknek az epifániája átkerült nyugatra. És valójában tehát két ünnepről van szó, még dátum szerint is, de ugyanazon gondolatról. És hát az a január 6-ai ünnep már többféle gondolatot is előtérbe helyezett, tehát Jézus születése az pontosítva van december 25-re, de hát akkor oda társult a bölcsek látogatása, mondván, hogy ők az Istennek hódoltak. Ott volt a keleti ünnep, Jézus Krisztus megkeresztelkedése, ahol kinyilvánította az atya, hogy ő a fiú, és bekerült a kánai menyegző. Mert azt olvassuk a János evangéliumában, hogy ott mutatta meg isteni dicsőségét. És ez a hármas ünnep együtt van, és valamiképpen úgy volt keleten is, mint nyugaton, hogy egyfajta behelyettesítés volt. Nyugaton, ahogy sokszor szó volt róla, a Sol Invictus, a legyőzhetetlen nap, a téli napforduló ünnepére került Jézus születése. Január 6-a szintén egy pogány eredetű ünnepnek a behéttesítésére került. Egyiptomban az Ajon napisten születését ünnepelték, és akkor a Nílusból vizet merítettek, és akkor mindenféle ilyen szertartások körítették azt az ünnepet. És a keleti keresztények úgy voltak, mint a nyugatiak. Mert a nyugatiak azt mondták, a mi legyőzhetetlen napunk Jézus Krisztus. A keletiek azt mondták, hogy Ajon Isten nem létezik, de létezik a második isteni személy. És miután ott volt egy ilyen vizes szertartás a Nílus folyóból, hát nagyon jó jött, hogy akkor tegyük be a Jézus megkeresztelkedését, amint megkereszteli őt keresztelő Szent János. Ugye? És hát az is egy vizes ünnep, ez is egy vizes ünnep, tehát így kapcsolódik a pogány ünnepre ráépített ünnepnek a keleti megvalósulása a nyugatihoz. Nyugaton, ahogy említettem, a bölcsek látogatása kapott nagyobb hangsúlyt, amelyek magvában ott vannak a Máté evangéliumában. De hogy aztán azok királyok lettek volna, arról egyáltalán nincs szó. Azt később hozták, arra gondolván, hogy hát azért az, aki távol keletről csak úgy fogja magát, és hosszú utat meg tud tenni, drága ajándékokat tud vinni, hát az, mint ahogy ma mondanánk, nem semmi ember, hát az biztos egy király. Szóval az ajándékok számából kikövetkeztették, hogy hát akkor biztos az igazi látogatók azok hárman voltak, de ettől függetlenül mehetett velük sok más szolganép is. És a 9. században már tudják a nevüket is, akik hát mondjuk egy ilyen különböző kontinenseket képviselne, ugye Ázsiát, Afrikát, Európát, kapják a Gáspár Menyhért nevet, de valójában rövidítése, illetve átültetése annak a házszentelésnek, ami már szokásba jött épp a bölcsek látogatása kapcsán, hogy ők elmentek látogatni Jézus házába, mert valószínű, hogy akkor már nem a betlehemi istállóban lakott, és látogatásuk házszentelővé vált. És ebből lett ugye az a latin szó, hogy Christus benedicat mansionem, vagy Christus mansionem benedicat, a házat szentelje meg Jézus Krisztus. És hát a céből lett a Gáspár, a manziónból abból lett a Menyhért, a benedikcióból lett a Benedek szó. Ugyanaz a misztérium más-más megközelítésben. A legnagyobb prédikációkat Nazianzi Szent Gergelyné találtam, az Epifániára vonatkozóan. Több egyházatja is beszél róla, de Nazianzi Szent Gergelynél ilyen 20 oldalas beszédek vannak az Epifániáról, Jézus Krisztus isteni megjelenéséről. Úgyhogy ha arra gondolok, hogy egy püspöki misén van egy 15 perces prédikáció, az még mindig messze elmarad attól, amit ezek a jó atyák elszónokoltak. És hát írja is, hogy elmondja, hogy az ünneplés tárgya, az Isten ellátogatott az emberekhez, hogy mi elinduljunk az Istennel való találkozásra, vagy hogy eljussunk arra a találkozásra, mert megfelelőbb így kifejeznünk magunkat, hogy levetve a régi embert, felöltsük az újat. Mert az Istennel való találkozás az egy megtérést, az egy új formát kíván tőlünk. És elkezdi két beszédjéből ilyen gondolatokat, slágvortokat emelek ki Nazianzi Szent Gergelynek. Őről már volt az elmúlt esztendőben szó, de hát nyilván, hogy nem ezt a prédikációját vettem. Kezdi azzal, ahogy a görögök szokták köszönteni egymást, a görög katolikusok, ortodoxok karácsonytáján, Krisztus születik, dicsőítsétek. Csak azt mondja Szent Gergely, félelemmel a bűn miatt, örömmel a remény miatt. És imádni kell. Miért? Mert ő kezdettől fogva Isten, és tel is tele van a Szentírás különböző helyeinek a megjelölésével. Akkoriban még se fejezetbeosztás nem volt, se versbeosztás, mert erről is volt sokszor szó, hogy fejezetekre csak a 12. században bizonyos Stephanus Langton angol püspök osztotta be, a verseket pedig később a nyomdászok adták a Szentírásnak, hanem ők idézték, és pontosan, és hát később kellett oda tenni, amikor az egyházatyák írásait összegyűjtötték, akkor kellett kikeresni, hogy hol is van ez. Akkor megkeresték a fejezetet, és oda tették a verset is. De hát ezek olyan emberek voltak, hogy hát tudták idézni hosszasan a Szentírást. Nem volt tömve az agyuk annyi információval, mint a miénk, ezért sokkal inkább meg tudtak jegyezni hosszú írott szövegeket. Azt mondja Nazianzi Szent Gergely, Jézus az első, mint Isten fia, és utolsó, az alfa és az omega. És ugyanazt a szójátékot felhasználja, mint amit a születésnél, hogy apa anya nélkül született, mint örök Isten, apa nélkül született, mint ember. És azt mondja, itt a mennyei törvények érvényesülnek. És egy komoly teológiába kezd bele. Az Istenről elmékedik, az hogyan vállalja föl, hogy ő ember legyen. És azt mondja, az Isten az test nélküli való, abszolút szellem. Istennek nem lehet teste, hiszen ha csak magunkra gondolunk, hogy mennyit változott, mennyit öregedett a testünk, és milyen sokat változik egy gyerek arc, mire megöregszik, rá se lehet ismerni. Az Isten nem ilyen, ezért nem lehet teste, nem lehet beteg, nem lehet a romlandóságnak kitéve. És mégis a testetlen Isten megtestesül, fölveszi a testet. Az Isten láthatatlan, mert abszolút szellem, de láthatóvá tette önmagát. Még a föltámadás is úgy van, így írja az eredeti szöveg, hogy láthatóvá tette a föltámadt Krisztus önmagát. Aztán érinthetetlen, mivel abszolút szellem, de ugyanakkor tapinthatóvá tette önmagát. A kisgyereket meg lehetett fogni, mert emberként született meg. Örök létező, aki van, de megszületett. És hát ezt mondja később is, hogy ezt az örökké valóságot nem az idő módjára kell elképzelni. Ugye a hitoktatók szoktak mondani ilyen dolgokat, hogy van egy gyémánthegy, minden ezer évben odajön egy kismadár, belefenni a csőrét, és mire a gyémánthegy elmúlik, akkor múlik el az örökké valóság első másodperce. Hát nem, ott nincs idő. De fölveszi az idő törvényeit. És azt mondja, az ünnep tárgyából morális következtetést kell levonnunk. Ahogy itt mondtam, Isten elindult felénk. Hát mi is induljunk el felé. Tehát nem mi keressük előbb az Istent, hanem ő keresett bennünket. De értelmet adott, hogy keressük. Kinyilatkoztatást adott, hogy mélyebben megismerjük. És ez egy nagyon hosszú folyamat, hogy mi megváltozzunk, hogy levessük a régi embert önmagunkról. És hát ezt különösen ugye a keresztség okozza. Azt mondja, a keresztség előtti ember zabolátlan volt, kabzsi, aki megrabolta a másikat, szószátyár, rágalmazó, és mindaz, ami ehhez, ezekhez hasonló, és ezekből következik. Hát legyen most rendes, mértéktartó, elégedjen meg a magáival, abból is jutasson a szegényeknek, szeresse az igazságot, legyen tisztelettudó, nyájas, gyakoroljon minden dicséretes cselekedetet. Új emberek legyünk. Ugye a keresztségben van is egy ilyen, hogy új ruhát öltöttünk magunkra, kisgyerekre még most is rátesszük a kis fehér ruhát, annak jeleként, hogy igen, új emberré változunk. Az Efezusi levélben van ez, a 4. fejezetben, öltsük magunkra az új embert. Ez a katolikus folyóirat, vagy heti lap, éppen ebben az esztendőben 75 éves jubilál. És én jól emlékszem rá, hogy Az akkori szerkesztők elmondták, akik akkor voltak, Rónai György, Sík Sándor, Sinkó Ferenc, és így tovább, hogy sokat gondolkodtak rajta, hogy egy ilyen kivérzett világ után, mint ami a háború volt, és akkor még nem mutatkozott úgy a kommunizmus rögtön a háború után, mint mikor a kommunista párt hatalomra jutott, még volt valami némi remény, hiszen pártok voltak, meg mindenféle demokratikus dolog azért még nagyjából megvolt, és milyen címet adjanak neki? Ne fordítsanak hátat a múltnak, mert nem tagadjuk meg a múltunkat, bűneinket is elvállaljuk. De az, hogy valami kell, valami más, mert egy új világ jön, akkor legyen az, hogy új ember. Ugye ezt a legtöbb ember nem is tudja, hogy miért az, hogy új ember. Hát ez egy bibliai szó, hogy öltsük magunkra az új embert. Méghozzá milyen, aki krisztusi emberré válik. Hogy öltsük magunkra Jézus Krisztusnak a szellemiségét. És hát ezt az egyházatják bőségesen kifejtik. És aztán mondja a Nazianzi Szent Gergely, hogy nehogy aztán a pogány ünnepek mintájára ünnepeljük meg ezt, ugye, mint ahogy nyugaton, meg keleten, hogy nagy helye húja. Egyébként ezzel örökké küzdünk, hogy a karácsonyunk nem lehet olyan, ugye, ma prédikáltam is, hogy még most is láttam, hogy ennélkül meg annélkül nem lehet karácsony. Különböző áruházak árui nélkül. Olvasom a mai fölvidéki újságot, a Reményt. Azt mondja, hogy ki volt írva, hogy jó étkek nélkül nincs karácsony. Vagy ez a karácsony, a jó étkek ünnepe. És akkor írja a szerző, a főszerkesztő Erdis György, hogy akkor vége van mindennek keresztény szempontból, hogyha ez az ünnep. És akkor azt mondja, hogy a Szent Szlovákia is csak álom, hogy milyen vallásosak vagyunk mi. A szekularizáció, azt mondja, ugyanúgy betört ide is. És örökké ezzel küzdünk, amit akkor mondtunk, hogy tegyük lelkivé ezt az ünnepet. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy nem lehet ünnepi vacsorát enni. Dehogy nem. De ne arra koncentráljunk, hanem az ünnep lényegére. És aztán ugye elmondja, hogy ha egyszer Isten jelent meg, akkor erről elmélkedni kell. És elmélkedik egyszerre teológiának a teodíciai szaktudományával, és elmélkedik a dogmatikának a szaktudományával. Mi a kettő között a különbség? A teodícia az az emberi értelem alapján megközelíthető Istenről való tanítás. Ebbe tartozik bele a teológián még a fundamentális teológia is. És annak a tárgykörébe beletartozhat végül a filozófia, a pszichológia, mindaz, ami közel viszi az embert az Istenhez. A dogmatika az nem egy megmerevedés, mint ahogy gondolják, hogy na, a dogmatikus, hanem a kinyilatkoztatásnak a földolgozása, de az nem nélkülözi az értelmet, nem azt mondja, hogy hát ez egy vak hit, csak ott a kinyilatkoztatásnak a tényei vannak. És hát akkor itten hosszasan értekezik arról, hogy Isten van, aki van, hogy végtelen, hogy mit jelent, hogy végtelen, hogy tökéletesen fölfoghatatlan. Aztán mondja, hogy ugye örökkévaló és nem idő. És akkor ugye ő miután a Szent Háromságot vallja, óvakodni kell két dologtól, hogy nehogy úgy állítsuk az egységet, hogy zsidókká legyünk. Mert a zsidóknál abszolút monoteizmus van, és amiben nem fér bele a Szent Háromságos egyisten. Egyébként Jézus perének igazi oka többek közt az volt, hogy ő Isten fiává tette magát, hogy akkor mondták, hogy hát te ez vagy, ő nem tagadja. Márpedig szigorúan vett monoteizmusban nem fér bele az, hogy van isteni személy. Mi vagyunk az egy Isten. Szóval, hogy mi nem lettünk zsidók, mondja Nazianzi Szent Gergely. Ha lett volna iszlám, csak iszlám az 300 évvel később volt, mint a nicai Nazianzi Szent Gergely ért, akkor azt mondta volna, hogy mi nem lettünk iszlám hívők. Hogy az iszlám hívők mondják azt, hogy hát mi nem lesztek ti is iszlám tagadói, nem iszlám hívők. Nem fogunk benneteket üldözni. Hát tudjátok azt, hogy mi elfogadjuk azt, hogy Jézus proféta. Tisztelettel vagyunk Szűz Mária iránt. Hát mi nem fogadjátok el? Azt akkor szent a béke. De hogyha mi Jézus degradáljuk csak egy profétának, mindent elveszítettünk. Akkor nem Isten fia, akkor nincs Szent Háromság, akkor a kereszténység lényegét elveszítettük. Mert ha fordítva történik, akkor egy iszlám hívő nem veszíti el Istent. De mi Isten lényegét veszítjük el azáltal. De azt mondja Nazianzi Szent Gergely, de mi nem lehetünk ám görög sok istenhitnek a hívei se, hiszen ott mindennek volt, tengernek, szélnek, napnak, hónak, mindennek volt istene, és amit átvettek a rómaiak. Mert a rómaiak, hogy így mondjam, cakli-pakli átvették a görög isteneket, csak római nevet adtak neki. És ezért, ugye, toleránsak voltak addig, ameddig nem volt kizárólagos a kereszténység. Szóval, hogy mi nem lehetünk pogányok se, ahol sok Isten hit van. Mert mi azért vagyunk az egy Istent, de három személyben. De hát ez egy teológiai, dogmatikai traktátus. És ezt egy egyházatya megtette, és hallgatták az emberek. Hát ma én elkezdném ezeket felolvasni, hát bizony azt mondanák, hogy hú, de elvont volt, nem is beszélt igazából Karácsonynak ennek a kedves, csillogó és bensőséges valóságáról, mondanák a hívek. Holott ők ezt mondták, hogy itt az Isten megjelenéséről, Isten megtestesüléséről van szó. És hát, hogy ez a megtestesülés mit hozott, hogy magára veszi az emberségünket, a mi képmásunkat, és ami bemocskolódott, mert Isten saját képére teremtette az ember, de ez eléggé a bűn miatt elhomályosodott, kitisztítja, és ezáltal a halhatatlan, vagy a halandó testet halhatatlanná teszi, éppen a föltámadás által. Hogy a mi testünk is megkapja azt a szellemileg átitatott, föltámadott mi voltát, és ezáltal halhatatlanná lett. És azon örvendezik, hogy újjá teremtett bennünket a keresztséggel. Mert a Jézus keresztségének ünnepéhez, noha tudjuk azt, hogy Jézus keresztsége, bűnbánat keresztsége volt, ugye, a keresztelő Szent Jánostól, hogy beáll a bűnösök sorába, de ez kapcsolja a mi keresztségünket, hogy így mondjam, konnotációként. És a mi keresztségünk az új embert adja számunkra. És azt mondja a Szent Atya Nazianzi, hogy megszentelte a vizet. És azóta a víznek szentelő hatása van. Origenész egyházatya még azt is észrevette, hogy nem úgy írja le az evangélista, hogy megkeresztelte a Jordánban Jézust, hanem a Jordánba keresztelte bele, hogy a víznek megszentelő erőt adjon. És ugye ez a keresztségben egy új életet ad az embernek. És aztán az egyház atya ebben a beszédjében, amikor azt mondja, hogy nem ám a pogányok módján, meg a sokisten hitében akarjuk mi az Istent vallani, akkor felsorolja a pogány mitológia isteneit. Úgyhogy ha valaki meg akarja ismerni a pogány mitológiát, akkor ezeket olvassa, meg fogja ismerni. És jellemzi is őket, és azt mondja következőképpen, hogy a pogány szélhámosságnak, koholmányoknak, mert azt mondja, ezek szélhámosságok és koholmányok, mi nem adunk hitelt, hanem az igazság oldalára álljunk, az élő Isten szolgálatára. És azt mondja, minden babonát írtsunk ki. Volt nálam a televízió karácsony előtt, hogy hát ilyen újévi köszöntőt mondjak, és azt mondja a riporternő, hogy hát kitérhetnék arra, hogy milyen népszokások vannak így szilveszter, meg újévkor, meg ilyesmi. De nem fogok kitérni. Mi nem valljuk ezeket a babonákat, hogy szilveszterkor, meg mit tudom én, mikor kiszékre kell állni, hogy a boszorkány meglássa, hogy ki a boszorkány, meg mákot kell hinteni, meg mit lehet csinálni, hogy varhatunk, nem varhatunk, és így tovább. Ezt mi babonának tartjuk. De mondom, szó se lehet róla. Kapok egy rövid időt, akkor nem azzal fogom tölteni az időt. Meg hogy mit ehetünk, hogy tyúkot nem ehetünk, disznót tegyünk, meg és így tovább. Ez mind babona. És ezt nem most mondjuk a zsinat után, második vatikáni zsinat után, hanem egy nazianzi Szent Gergely azt mondja, a pogány szélhámosságoknak, koholmányoknak nem lehetünk a hívei, hanem az igazság oldalán kell állnunk, és az élő Istennek kell szolgálnunk. Aztán hát folytatja, hogy a Szent Háromságról mond egy nagy traktátust, hogy hogyan második személyű a Szent Háromságban, és ez mit jelent, hogy miért a második személynek kell a fiúnak lennie. Szóval nagyon mély gondolatai vannak. És ugye a keresztség az egyrészt egy hittétel elfogadása, de annak van egy morális következménye, mint ahogy itten olvastam is, hogy új embert kíván tőlünk. És ott is arany középuton marad, mint ahogy az egyisten és a sokisten hit között arany középuton van a mi hitünk szempontjából, a keresztség szempontjából is. Azt mondja, elvetem novátusnak a túl engedékenységét. Tehát szíre szóra kereszteljünk embereket. Hozzám is jött valaki annak idején, hogy keresztelje meg a gyermekét. Azt mondja, de hát én sem vagyok megkeresztelve. Na, nincs semmi akadálya. Szépen föltetszik készülni, és gyermekével együtt megkeresztel. Mivel ő kicsi, hát őt nem tudjuk tanítani, de ebben a hídben. És elmondtam, egy pár alkalommal az el kell jönnie, még ez káplánkorom kezdetén volt, el kell jönnie, és majd utána, hogy megérlelődik felnőtt módon benne itt. Volt benne annyi becsület, hogy bejött, hogy ne várjam, ő elment egy másik felekezetbe, azt mondja, jöjjön, megkereszteljük. Szóval adtak egy papírt, kezembe valamit felolvastam, azt engem is, meg a gyereket is megkeresztelték. Ez a 30-40 évvel, vagy valahogy így volt ezelőtt. Szerintem most is sok felekezetben így van. Nem. De ugyanakkor azt mondja, a novácius, nem novátus, novácius eretnekségét is el kell hárítani. Az meg túl szigorú volt. Az nagyon szigorú volt a keresztség kapcsán. Nem. Emberek vagyunk, esendők, legyen egy alap elköteleződésünk, és meg kell ezt tartanunk, és így kell nekünk keresztelkedni. Aztán hát lehetne jó hosszan sorolni még ezt a jó nazianzi Szent Gergely, de Nisztai Szent Gergelyre is vetek egy pillantást, aki példákkal él, amikor a keresztség kapcsán az új emberről értekezik. És azt mondja, hogy a négy elem közül a tűz, víz, levegő közül kiválasztja a vizet az Isten, és ennek már előképei is vannak, már az Ószövetségben is. Ugye átmennek a vörös tengeren, mondja, új emberré kell lennünk, és hosszasan értekezik két megtérésről. Az egyik a Zakeusé, aki vagyonát elosztja, jó részét, akiket megcsalt, többszörösen megtéríti, befogadja Jézust, és azt mondja, hát a Pál is a nagy megtérők között van, és arról is, és azt mondja, hogy megtérést kíván tőlünk a keresztség. Ugye a Epifánia kapcsán mondja ezt. Hát aztán Szent Ágoston, akit idéztem éppen a vízkereszti prédikációban, hogy nem a csillagok, mert az a mágusokról értekezik, nem a csillagok azok, akik kiváltják a messiásnak a születését, hanem fordítva. A messiás születése okozza a csillagoknak a különös együttállását, mert az egész világ egyetemnek ő az ura. És mondja Szent Ágoston, hogy az asztrológusok, azok a csillagjósok nem elfogadhatók keresztény szempontból, hanem mi asztronómusok vagyunk, csillagászok, nem csillagjósok. Milyen különbség van a kettő között, hogy ő is elveti ezt a csillagjóslást, ami ma a horoszkópokban mindenben megtalálható, hanem ezek csak jelzik a csillagok, amit az Isten akart, hogy ő megszületett. És aztán arról emlékezik, hogy más úton tértek vissza, megváltozott az életük. Aztán hát van egy Fulgencius nevű egyházatja is, ja még talán annyit, hogy az egyházatjáknál a Isten lényegéhez a fény, a világosság is oda tartozik, és ugye a nazianzi Szent Gergely és többiek is, mert fényesség van a Epifánia kor, a én vagyok a világ világossága, a világosság a sötétségben világít. Nagyon hosszasan elmékednek erről, hogy nekünk a világosság fiainak kell lenni. Fulgencius 533-ban halt meg, ő pedig a bölcsek ajándékairól elmékedik. És azt mondja, hogy ezek valójában olyan ajándékok, amelyek az igaz hit kifejezői Jézus Krisztus istenségére, emberségére vonatkozólag. Hát hogy érti ezt? Azt mondja, na most itt beleolvasom egy kicsit. A tömjén felajánlása rácáfol az Ariánusra. Mit mondott az Ariánus? Az, hogy csak ember, vagy hasonlít az Istenhez, de nem Isten. Aki szerint csak az atyának kell áldozatot bemutatni. A mírha felajánlásával megszégyelül a manikeus, aki nem hiszi, hogy üdvösségünkért Krisztus valóban meghalt, az arany pedig mindkettőt egyformán zavarba ejti, mert a manikeus nem hisz a test szerint Dávid magvából született királyban, az Ariánus pedig a természethez szolgaságot meri tulajdonítani az egyszülöttnek. Érthető az így, de én ezért kicsit megvilágítom, és azt mondja, száfolják Nestóriust is. Az Ariánus azt tagadta, hogy Jézus nem Isten, csak hasonló az atyához. Hát akkor nem lehet töményt vinni, mert egyedül Istent lehet imádni. A maniausok megvetették a testet, és akkor azt mondták, hogy Krisztus nem hallatott meg, nem szenvedhetett, hiszen a test az semmi. Megvetették a maniaus szektába a testet, már pedig vitték a mirhát a szenvedő embernek, mert Jézus a testet megszenteli. Mit mondott Nestorius? Szét van választva Isten és az ember. Nem egységben van. Szóval ez összefoglalja az aranya kettőt. Tehát azt a hittételt, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy, isteni és emberi természetnek a részese, vagy benne megvan, az ajándékokból is kitetszik. Hát ez egy teológiai okfejtés, de milyen szép, hogy ő megtalálja ezeket a fogódzó pontokat, és hát ők azért nem féltek kimondani kemény jelzőket azokra, akik nem hittek. Azt mondja, a mágusoknak ez a felajánlása rácáfol Eutikhesz őrültségére, aki nem akarja hirdetni Krisztusban az egyik és másik valóságos természetet. Megsemmisíti ezeknek az ajándékoknak a valóságát, amikor egy természetet merészel állítani Krisztusban. Tehát a bölcsek ajándékaiból egy ilyen teológiai okfejtést Jézus Krisztus személyére. És hát még annyit el lehet mondani ezekről a ókori szerzőkről, akik a nagy ünnepeket, köztük az Epifániát tartották, hogy az ünnepet igazi lelki ünnepé tették, ugyanakkor nem féltek attól, hogy teológiai mélységekbe föl vagy leszálljanak. Azt mondja, bölcselkedjünk, most sarkantyúzd meg a lovadat, hogy követni tudd, amit én mondok. Ezt mondja a prédikációban most. Azt mondja, mint azt mondaná, most a gyöngébeknek is azt mondom, hogy most figyeljetek ide, mert én most olyan dolgot mondok, ami csak azoknak, akik föl tudják tornászni magukat erre a szintre, azok fogják megérteni. És hát beszélnek arról, hogy Isten a legnagyobb művész, és ezt a tettét is, mint egy nagy remek művét, egy nagy művészi teljesítményt adja a világnak. És hát jön utána az erkölcsi buzdítás, hogy ezért nem járhatunk a vétkeknek az útján, és így fejezi be Fulgencius a beszédjét, járjunk helyesen a hit által, hogy színelátására jussunk, reményre eljussunk, ahol teljes lesz majd örömünk, mert javakban beteljesül kívánságunk általa, a kérés uralkodik mindörökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dr. Bábel Balázs érsekatya Biblia órája hangzott el, Teofánia, vízkereszt ünnepének értelmezése az egyházatyáknál címmel.